Elavatták a Kolozsvári Mátyás szobrot, a Kincsesváros jelképét román és magyar kormányzati támogatással restaurálták. 20 cm-es rés a japán atomerőmű reaktorán, a tengerbe ömlik a radioaktív víz. Rendőrdiplomáciai siker lehet József Rohács kiadatása, szakértők kizárják a gyanúsított cserét. Kultúra az Európai Integráció Szolgálatában, 7 ország művészei együtt muzsikálnak az Urániában. Jó estét kívánok! A Kolozsvári Mátyás szobor a magyar önállóság és megmaradás jelképe, mondta a felújított szoborcsoport avatóján Semmién Zsolt miniszterelnök helyettes. A magyar és román kulturális kormányzat fele-fele arányban finanszírozta a restaurálást. A másfél éves felújítás november végén ért véget, azóta a kolozsvári civilek több nem hivatalos avatót rendeztek. A felújított szoborcsoport hivatalos átadására most talált megfelelő időpontot a két minisztérium.
Közösen avatták fel a szoborcsoportot a két minisztérium vezetői, a város polgármesterével és a nemzetpolitikáért felelős magyar miniszterelnök helyettessel. Semmién Zsolt azt mondta, Mátyás király a magyar megmaradás jelképe. A szobor közös felújítása pedig a magyar-román együttműködés kiváló példája.
A magyar megmaradásnak szimbóluma ez a szobor is, amelyik itt áll történelem viharait átélve, amely túlélte a Ceausescu féle rombolást és a Ceausescu epigonok rombolási kísérletét.
A város polgármestere szerint Kolozsvár visszatért a normális együttéléshez, és szeretne pályázni Európa kulturális fővárosának címére is.
Ehhez a térhez mindig is hozzátartozott ez a szoborcsoport. A két kormány közös erőfeszítésével sikerült méltóképpen felújítanunk Kolozsvár központjának büszkeségét.
Hadd jelentsem, az igazság győze.
Kelemen Hunor RMDSZ elnök Románia kulturális minisztere azt mondta, Mátyás király az erdélyieké, egész európáé és a kereszténységé. A kolozsvári szobor közös hagyaték, amelyet közösen kell tovább örökíteni az utókornak.
100 évvel a szobor felállítása után sikerült helyreállítani egy közös erőfeszítéssel, román-magyar erőfeszítéssel ezt a gyönyörű alkotást, akkor azt gondolom, hogy mindannyian itt lehetünk és mindannyian ünnepelhetünk. Mátyás király az a személyiség a magyar történelemnek, aki összeköt bennünket és nem megoszt.
Tőkés László EP alelnök felidézte, a Mátyás szobrot nehéz volt megvédeni a gyűlöletkeltő nacionalisták támadásaitól, de bízik abban, hogy a magyar-román kapcsolatokban is új korszak kezdődött.
Egy olyan rendszerváltozásra van szükség, amely szakít a rossz emlékű Funári vagy a Stefan Gusval fémjelezhető konfliktusos korszakkal, és valóban jó lesz magyarnak lenni Romániában, Erdélyben, jó lesz románnak lenni, magyarnak lenni Európában.
Az Erdély Magyar Nemzeti Tanács egésznapos rendezvény sorozattal tisztelgett a műalkotás újjászületése előtt. A Farkas utcai templomban reneszánsz ruhakiállítás, a szülőház előtt kézműves vásár idézi Mátyás király uralkodásának korát.
109 éve uralja Kolozsvár főterét Fadrusz János Mátyás szobra. Még a 19. század 60-as éveiben határozták el, hogy emléket állítanak Hunyadi Mátyásnak, a kolozsvári születésű királynak. Ám mégis évtizedekbe telt, mire lelephelezhették a szoborcsoportot. A talapzat az elmúlt 100 évben több változáson is átesett, ahogy azt a hatalmi váltások diktálták.
Mátyás király kolozsvári kultusza a nemzeti romantika időszakában erősödött fel az 1860-as években. A Magyar Történeti Társaság a városban ülésezett, akkor vetették fel, hogy szobrot kellene állítani a magyarok egyik legkedveltebb uralkodójának.
A gondolat még a millennium ünnepségek előtt megfogant. De mindezek tervek maradtak, furcsa mód a város nem igazán tudott lépni konkrétan.
Végül 1882-ben alakult meg a tervet felkaroló bizottság. A város tanácsa 5000 forintot ajánlott fel, és országos gyűjtés is indult a szoborért. 120000 korona gyűlt össze, majd kiírták a pályázatot, amelyen Fadrusz János terve nyert. A millennium ünnepségeken csupán az alapkövet helyezték el, a szoborcsoportot 1902. október 12-én leplezték le.
A város közösség számára akkor erősödött meg ez a Mátyás kultusz, ugye, amikor a szobrot átadták.
1918 után a román hatóságok eltávolították a talapzatról a magyar címert, majd 1932-ben egy bronztáblát helyeztek el rajta, amely a király moldvai sikertelen hadjáratára emlékeztetett. 1940-ben a magyar bevonulás után visszaállították a szobor 1902-es állapotát, majd a háború után 1945-ben a szovjet hatóságok a magyar Mátyás király feliratot latinra cserélték. A Matthias Rex felirat szerepel ma is a szobron. György Funár polgármestersége alatt visszakerült a moldvai hadjáratra emlékeztető tábla is. A szobrot többször is javították, például 1940-ben és 78-ban is, mielőtt a teljes felújításáról döntöttek volna.
2000-es évek elején fogalmazódott meg civil kezdeményezésként az igény arra, hogy most már nem halasztható tovább a szobornak a felújítása.
A munka tavaly ért véget, közben olyan részleteket is restauráltak, amelyekhez a szobor 1902-es átadása óta hozzá sem nyúltak.
Nem számított erre senki, mi sem. Kiderült menet közben, hogy le volt az arany, aranyozva a babérkoszorú, és utólag az is kiderült, hogy ez vécsiteles.
A bronz király és hűséges hadvezérei immár teljes pompájukban ékesítik a Kincsesváros főterét.
Ha a román parlament a tavaszi ülésszak végéig nem tudja elfogadni a kisebbségi törvényt, az a koalíció jövőjét kérdőjelezi meg, mondta az RMDSZ elnöke Kolozsváron a szövetségi képviselők tanácsa ülésén. A testület Borbély László környezetvédelmi minisztert, politikai alelnökké, Kovács Pétert az RMDSZ főtitkárává választotta. Az új szervezeti felépítés szerint a politikai alelnök a szövetség tartalmi politikai munkáját irányítja, a főtitkár pedig elsősorban szervezeti feladatokat lát el. Ismét Kovács Miklóst választotta elnökének a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A tisztúító közgyűlésén a politikus azt mondta, a kárpátaljai magyarságnak megmaradása érdekében autonómiára kell törekednie. Kövér László, az országgyűlés elnöke pedig a készülő alkotmányról szólva azt emelte ki, hogy az anyaország felelősséget vállal majd a határon túli magyarokért. Hiller István azt mondta, Magyarországon a feudalizmus bűze terjed. A politikus, akit ma az MSZP szociáldemokrata platformjának elnökévé választottak, azt mondta, a szociáldemokraták ellenfele a középkort feltámasztó Fidesz kormány és a vármegyék és főispánok világa. Hiller István bírálta az alkotmányozás folyamatát, és a miniszterelnök szóvivője szerint a szocialisták minden kritikája hiteltelen, hiszen, mint mondta, kiderült, hogy 75 oldalas alkotmánytervezetet készítettek a Gyurcsány kormány idején 2006-ban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban. Szijjártó Péter szerint a szocialisták titokban zárt ajtók mögött akarták előkészíteni az új alkotmányt.
A hatalom forrása a nép, és nem más. Nem az akár a magyar történelemben megkülönböztetett és meghatározó szerepet játszó Szent Korona. Ez láthatóan ma magyar politikai gondolkodók és politikusok között vízválasztó véleménykülönbség.
Hiteltelen, sőt lényegtelen minden szocialista kritika az alkotmányozás folyamatával kapcsolatban. És az is világos, hogy mi a különbség a Gyurcsány korszak és a nemzeti ügyek kormánya között, hiszen akkor zárt ajtók mögött titokban próbáltak új alkotmányt készíteni. A nemzeti ügyek kormánya pedig minden magyar ember bevonásával, a lehető legszélesebb körű nemzeti konzultációval készítette elő az új alaptörvényt, így ez egy kivételesen erős alaptörvény lesz.
Nehezményezi a fideszes Szájer József, hogy a gyerekek után nem jár szavazati jog. A Nemzeti Konzultációs Testület vezetője szerint emiatt jelenleg a magyar lakosság ötöde jogfosztott. A politikus azt javasolja a miniszterelnöknek és az államfőnek, hogy társadalmi bizottság, demográfusok, jogászok, közéleti személyiségek és a családok képviselői vizsgálják meg a gyermekek után járó szavazati jog kérdését és készítsék el erről jelentésüket. Adásunkkal egy időben tüntet a Borsod megyei helyő szalontán a Jobbik, a faluban sok a rendőr. A demonstrációt, idézem, a cigány terror ellen szervezték, ugyanúgy, mint Gyöngyöspatán, ahol később hetekig járőrözött a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület. Jogvédők élőláncot szerveznek.
A Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tagjai masíroznak Gyöngyöspatán. A Jobbik demonstrációja után több hétig voltak a faluban, mert szerintük az állam nem védi meg a bűnözőktől az ott élőket. A Jobbik szóvivője szerint most is ez a cél.
Nem azzal a szándékkal mennek oda ők sem, hogy megfélemlítsenek bárkit, hanem hogy védelmet nyújtsanak azoknak az embereknek, akik tisztességesen szereznek jövedelmet.
Gyakorlatilag egy népcsoportot próbálnak fenyegetni.
Az Amnesty International azt tervezi, hogy élőlánccal tiltakozik majd a Jobbik akciója ellen.
Nagyon bízunk benne, hogy ha már egy ilyen szörnyűség történt, mint Gyöngyöspatán, ahol rasszista félelemkeltést gyakorlatilag szinte szabadon hajtak, reméljük, hogy azért ez helyi őszalontán nem fog bekövetkezni.
Amikor átlépi a törvényesség határait, akkor a rendőrségnek nem csak joga, hanem kötelessége is közbeavatkozni, úgyhogy bízom benne, hogy a rendőrség ezt meg fogja tenni.
Balogh Zoltán reméli, hogy nem lesz rendbontás.
Rendőr diplomáciai siker lehet József Rohács kiadatása, akit Fenyő János 13 évvel ezelőtti meggyilkolása miatt vett őrizetbe a szlovák rendőrség. Egy újsághír szerint a kiadatási eljárás azért sikeres, mert Magyarország cserébe egy Szlovákiában körözött férfit ad át. József Rohácsot egy DNS vizsgálat alapján társtettességgel gyanúsítják.
Az 1998-as fenyőgyilkosság képei. A médiamágnás megölésével gyanúsított József Rohács lapinformációk szerint egyfajta csere eredményeként érkezhet Magyarországra. A magyar hatóságok állítólag egy Haris Sándor nevű férfit adtak ki Szlovákiának azért, hogy a nyitrai bíróság engedélyezze Rohács kiadatását. Nemrég derült ki, hogy a szlovák férfi DNS-e egyezik a fenyőgyilkosság helyszínén talált fegyveren és sapkán talált nyomokkal.
Nyilván az idő a fontos dolog, tehát igyekeznek gyorsabban.
Ritka, hogy ennyi idővel a bűncselekmény után kerüljön elő ilyen erős bizonyíték, de az ilyen ügyekben, még ha évekig nincs is eredmény, folyamatosan nyomoznak, mondja a kriminológus. A csereügy azonban szerinte legfeljebb újságírói feltételezés lehet. Német Zsolt szerint a kiadatás, ha a bizonyítékok alaposak, nem köthető más feltételhez.
Ha egy állam, szlovák állam kiadja valamely polgárát, az bizonyítékon kell, hogy alapuljon, tehát alaposan kellett valószínűsíteni, hogy kiadandó férfiúnak köze van a fenyőgyilkossághoz.
Ez a felvétel Rohács tavalyi budapesti tárgyalásán készült. A férfit azért engedte el a bíróság, mert a 90-es években történt robbantásos merényletekben kiderült érintettsége miatti 2 éves szabadságvesztést már előzetesben letöltötte.
Nagyon kevés.
Magyar György ügyvéd azt mondja, a sajtóban megjelent gyanúsított csere 2 ország között legfeljebb háborús időkben lehetséges.
Számomra ez túl meseszerűnek tűnik. És megmondom egészen őszintén, hogy szomorú lennék, hogyha egy kiadatást egy szomszédos állam, főleg európai tagállam, attól tenne függővé, hogy valamiféle csereszívességet kapjon egy másik tagállamtól.
A jogász és a kriminológus egybehangzó álláspontja, hogy súlyos bűncselekményről van szó, azonban a DNS egyezés még nem dönti el az elkövetést. Így a bíróságnak más bizonyítékokat is mérlegelni kell majd. Ha ezek Rohács bűnösségét igazolják, a férfi a szakértők szerint még akkor sem úszhatja meg a súlyos büntetést, ha együttműködik és elárulja, ki volt a megbízója.
És ami még lesz a híradóban. Online népszámlálás 50 ezer kérdező biztos gyűjti majd adatainkat, de interneten is válaszolhatunk. Családünnep Európával éjfélig tartanak a programok a Millenárison. 20 cm széles rés keletkezett a fukushimai atomerőmű 2-es reaktorának védőfalán, ezen át sugárszennyezett víz ömlik a tengerbe, a radioaktív sugárzás sokszorossal megengedettnek.
Az erőművet üzemeltető vállalat szóvivője éppen azt magyarázza, hogyan kellene betonnal lezárni a reaktorfalon tátongó nyílást. A fotón is jól látható a 20 centis rés. Egyelőre csak azt tudjuk, hogy a repedésekből szivárog a víz, arról azonban nincs tudomásunk, mennyi folyhatott a tengerbe, mondja a TEPCO vállalat szóvivője. A japán atomerőművek biztonságát felügyelő hatóság szerint ez lehet a tenger sugárszennyezésének egyik oka, de további hasonló repedések is létezhetnek, amelyeket a lehető leggyorsabban meg kell találni. Eközben hatalmas uszályokat küldtek a part közelébe, hogy ezekkel szállítsák el a radioaktív tengervizet. Egy-egy ilyen hajó 18 ezer tonna vizet képes felszippantani. 3 héttel a természeti csapás után először látogatott el a földrengés és szökőás sújtotta övezetbe a japán kormányfő. A hivatalos adatok szerint a katasztrófának eddig 11.800 áldozata van. 15.500 ember eltűnt.
Nyilatkozatban ítélte el a biztonsági tanács az afganisztáni ENSZ képviselet 7 dolgozójának meggyilkolását. Az északi országrészben lévő egyébként hosszú ideje békés Mazar-i-Sharifban történt a támadás. Egy tüntetéssel kezdődött, több ezer afgán vonult az ENSZ képviselet elé. Azért voltak dühösek, mert egy amerikai lelkipásztor elégette a Koránt. Megrohamozták az épületet, a tűzpárbajban 5 tüntető is meghalt, 46 pedig megsebesült. Lesz online népszámlálás. Idén először az interneten is ki lehet tölteni a népszámlálási kérdőívet. A Központi Statisztikai Hivatal októberben gyűjti össze a csaknem 10 millió magyar állampolgárra vonatkozó legfontosabb adatokat. Ebben az időszakban összesen 50 ezer kérdező biztos járja majd az országot.
Kérdez felelek 10 évvel ezelőtt a Duna Televízió híradójából. Utoljára 2001-ben volt népszámlálás.
Jó, hogy általánost végeztem, és a 4 éves mezőgazdasági technikumot. Ez már felnőtt fejje.
A kérdezőbiztosok ezúttal is a legfontosabb kérdéseket teszik föl. Elsősorban a családi állapotról, a lakóhelyről és a képzettségről érdeklődnek.
Az már gyakorlatilag biztosra mondható, hogy ilyen zöldes árnyalatú lesz. Nem tudom, emlékeznek rá, 2001-ben egy ilyen rózsaszínes, ilyen lazacszínű kérdőív volt, ezt most nem preferáljuk.
Ez pedig már az idei népszámlálás tervezett kérdőíve. A legfontosabb újdonság, hogy ugyanezeket a kérdéseket már az internetes kitöltésmutató segítségével is bárki online megválaszolhatja.
Európa más országában folyik már a népszámlálás, tehát tudjuk azt, hogy Lettországban és Litvániában 30% körüli volt ez a válaszadási forma, Bulgáriában 40% fölé ment, tehát mi is reménykedünk abba, hogy sikerül az eredetileg kalkulált 10% fölé mennünk.
Hogy a népszámlálás 15 milliárd forintosra becsült költségét mennyivel lehet csökkenteni az internet használatával, csak utólag derül ki. Az első feldolgozott adatokat egyébként már idén decemberre ígéri a KSH.
9 órát várakoztak az Ukrajnába tartó kamionok a Záhony-Csapi határátkelő helyen. Vasárnap is hasonló torlódásra kell számítani a kilépő teherforgalomban. Az autósoknak nem kell várakozniuk. A magyar-ukrán határon már szinte minden hétvégén több órás a kamionok veszteglése. Megszűnhet a papíralapú jegy a BKV-nál, már a jövő héten elvi döntést hozhat erről a főváros vezetése. A régi BKV jegyek helyett elektronikus csipkártyás rendszert vezetnének be, amire számos példa van a világ nagyvárosaiban. A BKK már hozzákezdett az átállás megtervezéséhez, a fővárosi közgyűlés pedig szerdán szavaz a főpolgármester helyettes javaslatáról. György István szerint a mostani jegyek drágák, ráadásul ezekkel nem lehet kizárni a blitzelést sem, ellentétben az elektronikus rendszerrel. A potyautasok évi 5-10 milliárd forint bevételkiesést okoznak a közlekedési vállalatnak.
Azt szeretnénk most kezdeményezni és indítványozni a képviselőtestület felé a közgyűlés felé, hogy indítsuk el ezt a munkát. Együtt kell működnünk természetesen a nemzeti kártya gondolattal és annak a kidolgozóival, és fel is vettük már a kapcsolatot. Úgyhogy ne teljenek a hosszú hónapok tovább, ezért most ez egy ilyen indító kezdeményezés.
Az európai integráció motorja a kultúra. Ezt vallják az Európai Unió kulturális hálózatának, az EUNIC-nak a tagjai. A csoport ma Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban tart egésznapos rendezvényt, Jazz Mozdony című koncertjük 7 európai ország zenészeivel. Este 8 órakor kezdődik.
Meghökkentő és mulatságos családi fotó Európából. Dán főiskolások performanszával kezdődött az Európa Nap az Urániában. A szervezők azt mondják, a kultúra az, amivel meg tudják mutatni az embereknek, hogy a különbözőségek mellett sok bennük a hasonlóság. Ezt az utat járja 2007 óta az EUNIC csoport, amely 26 uniós tagállam 31 szervezetét tömöríti.
Az EUNIC alapgondolata nagyon egyszerű és zseniális. Együtt sokkal könnyebb egymás kultúráját népszerűsíteni.
A zene is közös nyelve az európai népeknek, így az EUNIC napon az osztrák és olasz együttesek mellett egy olyan zenekar is bemutatkozik, amely 7 ország 8 jazzzenészéből szerveződött. A rendezvény a felelős gondolkodásról is szól. Ennek jegyében szerveztek kerekasztal beszélgetést a televízió kultúra közvetítő szerepéről.
Az embereknek nem csak enni kell, nem csak szórakozni kell, hanem kultúra is kell, muszáj.
A szervezők szerint az uniós integráció sikere is múlik azon, hogy a televíziók mekkora teret adnak a kultúrának.
Most jelentették kollégáim, hogy a Millenárison bombariadóban, a Millenáris ugye a család ünnep helyszíne, ez ma már többször is elhangzott a Duna Televízióban, hiszen ott vagyunk a kameráinkkal, ott van a helyszínen Knézi Jenő és Jenő, mit tudsz, mi történt?
Köszöntöm a híradó nézőit. Valóban, ahogy elmondtad, pár perccel ezelőtt kaptuk mi is a hírt, hogy bombariadó van. Valaki azt jópofának tartotta, hogy több száz, több ezer embernek a szórakozását tönkreteszi, úgyhogy jelen pillanatban megérkeztek a rendőrök, ahogy láttam, a kerületi rendőrök, illetve a BRFK-nak az akciósai vannak már kint, és szépen lassan mindenkit elkezdtek kiterelni a területről. Nyilvánvaló, hogyha itt bombariadót jelentettek, és ezt a területet át kell vizsgálni bombakereső kutyákkal és szakemberekkel, ez több órán át fog majd tartani, tehát ennek a rendezvénynek bár éjfélig tartott volna, még majdnem 6 órán keresztül, én azt gondolom, hogy vége van, remélem azért, hogy a rendőrök gyorsan fognak dolgozni, de egyelőre gyakorlatilag mindenki ki fog innen menni a helyszínről, így mi is ezt tesszük.
Jenő, köszönjük szépen. Én is ott voltam a családommal a déli híradó után, és nagyon jól szórakoztunk. Nagyon sajnálom, hogy ez történt. Több százan püfölték egymást Budapesten és 9 másik magyarországi városban a párnacsaták. Világnapján a szervezők a felhívásban azt kérték, mindenki puha párnát hozzon, és csak olyat üssön, akinél szintén van párna. A párnacsatát több száz városban tartják meg világszerte. A szabály annyit mond ki, tart, ameddig tart. A budapesti Fővám téren ma 20 percig tartott a csata. Ismét a föld másik felére indul egy orosházi kerékpáros. Léna ezúttal a nagy magyar kelet kutató Körösi Csoma Sándor sírján át tiszteleg. Több mint 10 000 kilométer biciklizés vár rá és társára. Úttalan utakon, sivatagon és hegyeken át. Az expedíció a tervek szerint 3 hónapig tart majd.
A start előtti utolsó percek. Most úgy tűnik, a kerékpárok és a felszerelés is tökéletes.
Rengeteg ajándékot teszünk, ugye mert Ázsiában az ilyen valuta, tudod, fizetőeszköz. Pakisztáni vízum.
Egy éve szervezik az utat, hiszen például az indiai, az iraki és pakisztáni vízum beszerzése hónapokig tartott.
Darjeeling Észak-Kelet-Indiában van, a Himalájában.
Ott nyugszik Körösi Csoma Sándor, utazóink egyik példaképe.
Számomra egy nagyon misztikus ember, aki őrületes példakép előttem, munkássága megadja azt, hogy gyalog jutott el Indiában. 12 kilométert szekélyen gyalog.
Sokkal könnyebb most sem lesz. A pakisztáni háborús övezet mellett 4000 méteres szintkülönbséggel, monszunnal és hőséggel is meg kell küzdeniük. Azt mondják, egy nagy álom beteljesítése megéri a kockázatot.
Így lesz kerek az életem. Így, ha ez sikerül, akkor szép gömbölyű leszek.
A tervek szerint júliusban érnek majd Darjeelingba, és magukkal visznek egy marék földet, annak a tölgyfának a tövéből, amit még a nagy utazó ültetett Csoma Körösön.
Legfontosabb híreink még egyszer röviden. Felavatták a kolozsvári Mátyás szobrot, a Kincsesváros jelképét román és magyar kormányzati támogatással restaurálták. 20 cm-es rés a japán atomerőmű reaktorán, a tengerbe ömlik a radioaktív víz. Rendőrdiplomáciai siker lehet József Rohács kiadatása, szakértők kizárják a gyanúsított cserét. Kultúra az Európai Integráció szolgálatában, 7 ország művészei együtt muzsikálnak az Urániában. És az esti filmek, a Dunán a Szoknyás Zsaru című francia krimit, a Duna 2 autonómia csatornán pedig a Segédszerkesztőnő megosztaná című amerikai vígjátékot láthatják. Híradónk végén köszönöm figyelmüket, kellemes estét, jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!